Nagyon boldog ünnepeket mindenkinek! A mai adásban kivételesen négyen leszünk. Név szerint Jude Law, azaz Juhász Márton zenész, Katona Péter Dániel színész, és Mayer Péter Majré zenész és újságíró. Ők hárman egy osztályba jártak Miskolcon a Zrínyi Ilona Gimnázium dráma tagozatára, ahova én is két évfolyammal arrébb.
Fú, de ki vagy gombolkozva.
Ezt egyszer vettem fel véletlen ezt a kettő dolgot együtt, aztán nagyon megszerettem, gondoltam, most akkor karácsony alkalmából kapja meg a nép, amit sose kért.
Nem igaz, Tóth Jakab.
Szóval, hogyha már így elkezdődött, akkor tartsuk meg jó szokásunkat, nem? Ők is Mezőzomborról, Mayer Peti Erdélyből jött, Katona Peti Szegeden született, szóval, hogy így a vidék az így fogta magát, és felköltözött valamilyen oknál fogva Miskolcról, elkezdett egy gimnáziumot, és azért ilyen nem szokott lenni, hogy ők hárman egy évfolyamról ennyire sikeresek legyenek, és szerintem ez érdekes.
Akkor nem osztálytársak voltak, csak egy évfolyamra jártak.
Hát osztálytársak voltak, a Peti megbukott egyszer matekból, de az más kérdés.
A Zrínyi ennyire sztárcsináló lenne?
Hát úgy látszik, nem tudom. Tényleg nagyon szeretem, nagyon sokat köszönhetek annak a helynek. Szerintem ők is rengeteg olyan pillanat volt, ami valahogy azért így épített minket. Szóval most lehet, hogy én arra emlékszem, hogy elmentünk egy drámatáborba, ahol a tábor harmadik napján kitaláltuk, hogy leasingeljünk egy tyúkot, mert nekünk nagyon kéne egy tyúk ahhoz, hogy ne unatkozzunk így a tábor ideje alatt. Ő volt Lucky Sir Junior. De hát nyilván nem ez volt a lényeg, hanem az volt a lényeg, hogy mi valahogy gimisként, miskolci gimisként, H. Jánostól, Kocsis Palitól, Rácz Attilától, meg hát ilyen színházi alkotóktól, akik országszerte elismertek, tudtunk tanulni, és hát így tudod, megmarad a tyúk, az összes többi meg így beszivárok sejtmemóriába, és így épít. Ugye a Marcival készült az első monoszkóp terepmunkaadás, utána volt reggeli műsorban, a Mayer Petivel is, Katona Petivel még nem forogtunk, és hát így kíváncsi vagyok, hogy azokat a kérdéseket, amiket még annó akár a Marcival is átvágtunk abba a terepmunkába, ők hogy élték meg. Szóval ez a kulturális idegenség, ami az ember élménye tud lenni, amikor felköltözik egy új városba, ráadásul az új várossal együtt jön egy új kultúrközeg, az új kultúrközeggel együtt jön egy ilyen osztályváltás. A lényeg az, hogy egy ilyen idegenségi élményhez bejut. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ők ezt hogyan dolgozzák fel, hogyan kezelik, esetleg hogyan fordítják az előnyükre, mert hogy azért ebből biztos építeni is lehet.
Ez a hely.
Mindig elmondom az elején, hogy olyan hírek mentén beszélgetünk, ami a vendéget valamiért érzelmileg megérintették, most ez hármótokra is igaz, és mindig azon a helyszínen, ami nekik fontos, hát mi azért úgy harcoltunk azzal, hogy ezt bevilágítsuk, ezt a teret, de meséljétek, miért jöttünk ide a Keleti mellé a Piros Hetesbe?
Ezt melyik mondja?
Ez azért igazán ideális az lett volna, hogyha Miskolcon forgatunk a Bulldogsban.
Igen.
De az nyilván ezért
nem. Én azóta nem megyek oda, amikor 17 évesen láttam egy asszonyt, ilyen 150 centi magas asszonyt egy szálcsöcsbe a pulton táncolni. Azóta nem akarok oda.
Pedig azt gondolnám, hogy azután jársz oda.
Meg ott volt az a rövid ital, ami ilyen különböző szintekben
ja,
volt.
Pióca.
Pióca.
Na de ez a hely?
Feljöttünk először így közösen Budapestre. Én még nem költöztem volna ide fel, mert én egyel alájuk jártam.
Hát alájuk kerültél, de igen. Kezdtétek, csak hogy a felból korrekt legyen. Igen.
Korrekt legyen.
De a Keletinél leszálltunk, és akkor ez volt az első kocsma, ahol beültünk, és akkor ilyen nagy fiúk voltunk, hogy beültünk egy kocsmába
Budapesten
sörözni. És ez a Piros Hetes volt, aminek már tök más feelingje van, mint akkor volt.
Azért Budapesten, mert Marci kinézett egy lakást. És ugye akkor nagy albérletkeresésben voltunk, már akkor sem volt annyira egyszerű találni, nem volt annyira nehéz, mint manapság, de Marcinak volt egy lakás, ami nagyon tetszett, le is tipizte a francia ágyat benne. És hiába voltak erős red flagek, valamiért annyira el voltunk már keseredve, meg annyira abba voltunk.
Most hogy... közben az erős red flag az az volt, hogy negyed annyiba került.
Meg 4-20 voltak a képek feltöltve.
Meg negyed annyiba került, mint egy átlag albérlet.
És akkor hiába voltak red flagek, hiába mondtuk Marcinak, hogy ez nem biztos, hogy jó ötlet így előreget utalni.
Ilyet nem mondtatok.
Gondoltuk akkor.
Ez elmondom, ez úgy nézett ki, hogy én hívtam fel, nem titeket, hogy telibe szartátok, a szüleiket hívogattam. Hogy mászik, ez nagyon meg fogja érni, tehát hogy ez a legjobb albérlet, mondom, ez gyorsan le kéne lakni a kauciót, mert, vagy nem kauciót, ilyen foglalót kérdezik, és hogy nagyon jó, és hogy ezt nem kéne elveszíteni, mert hogy ez tök jó lenne, és akkor tudnánk egyből költözni.
Az a párbeszéd elhangzott, hogy így Marci, nem vagyok biztos benne, hogy ez jó, de te meg ó, bazd meg, mindig csak én foglalkozom azzal, hogy legyen albérlet, csak én nézek, kinéztem végre, bazd meg, találtam egyet.
ez biztos, hogy elhangzott.
Amúgy valahol igazad volt, mert nyilván te voltál a legaktívabb a keresésben.
És megismerkedhetek az ingatlan maffiával végül?
Igen.
Nagyon, hát most már visszanézve kurva vicces volt, de...
És amúgy valami akkor üzében nem is kevés pénzt utaltál neki, 50 000 forintot, ilyen, nem?
Fejenként ilyen 20-15-20 ezer.
50 000 forint környékén utaltunk, és akkor... De hogy így arra nagyon össze kellett rakni mindenkinek a pénzét, meg a családnak, meg nem tudom, hogy jó, és akkor minden szülő jegyezteted, és akkor végül a short story az az, hogy feljöttünk, és akkor nyilván ahogy leszálltunk a vonatról, ez a telefonszám, ami addig volt, ez már nem volt, tudva nem nagyon vette fel, és akkor ide jöttünk be, és akkor itt leültünk lent, és akkor így ültünk, és akkor így pörgettem, hogy mondom, nem veszi fel, de miért nem veszi fel, mondom, hát felvehetnéd, de miért nem veszi fel, és hát ugye azóta se vette fel tulajdonképpen.
De úgy, hogy tudod, az, amikor azt nyugtatod
magad, azért
biztos a késik, de már 5 órája meg volt besz, tehát 5 órával az időpont után voltunk, és akkor még megjöhet, nem tudom. És aztán elküldted a büdös picsába.
Hogy hívták?
Hát, elküldtem, de azt soha nem tudtam meg.
Inkább a saját gyászfeldolgozásodról szólt, nem arról, hogy Tibi ezt...
Ez jó analízis.
Meg is mondhatjuk, igen.
Amikor mondtad, hogy anyát hátán foglak megbaszni, Tibi...
Ma lehet, hogy mondtam ilyet, igen. De ez mámozállal nem jutatott el.
Ennyit a maszkulinitásnak az utálatáról és a softboy image-ről. De már csak sikerült összeköltöznetek így hárman.
Így.
Összegyűltök még egyébként néha, vagy látjátok egymást így egyszerre?
Egész sűrűn, aha. Jó. Igen, az mi egészen, vagy hát egészen komolyan veszük azt, hogy ápoljuk ezt a társaságot, meg amúgy is van egy ilyen közös groupchatünk, ahol tényleg napi szinten borzasztóan sokat beszélünk egymásról, úgyhogy ez egy ilyen nagyon, nagyon szoros kapcsolat a mai napig.
Most már úgyis karácsony van, akkor készültem a csomagoló tehetségemnek a reprezentációjával. Ezekben a csomagokban azok a hírek szerepelnek valamilyen fajta tárgynak átszázva, amit hoztatok. Szóval nem tudom, emlékeztetek még arra, hogy milyen híreket dobáltatok be, az baj.
Így készült-e?
De hogy a lényeg az lesz, hogy ezeket így elkezdhetjük kivontani, és mindegyikről kitalálni azt, hogy melyik hír kerül majd be az adásba.
Juhú!
Ki szeretne elsőnek bontani egy
Én bontok nagyon szívesen.
Akkor válasz egyet, amelyik...
Ez, hogyha nem egy vasaló, akkor nagyon csalódott. Ez úgy néz ki, mint egy ilyen OG vasaló, de ez nem egy vasaló.
Jó kezdés.
És ezt úgy bontsam ki, hogy ez még újrahasznosítható legyen, vagy ez most így szétépettem, mint
egy szerintem az már a csomagolásnál eldőlt, hogy nem lesz az.
És te csomagoltad?
Igen. Hát azért ilyen.
Csak jó amúgy. Én örülnék, ha így tudnék csomagolni.
Igen, ezt megkérném, hogy valaki más használja inkább Marci ellen ezt az eszközt, mert úgy lesz egy fokkal működőképesebb.
Tudod, hogy mi ez a fat?
Közben gondolkodjatok rajta, hogy vajon melyik hír nem lehet.
Csak nem 2 millió forint, valamit szét lehet szórni a deákon.
Véletlenül?
Tesó. Tehát ez pénz.
Ez bizony.
Ez rengeteg
pénz. Sőt,
80-valahány forint konkrétan, igen. Azóta lehet, hogy több.
Hát gyanítom, hogy ez az ilyen mobilfoxos pénzszórás.
Ja.
Ez, akkor pont jóban nyúltam bele, mert ezt a hírt én dobtam be. Vagy ne is beszélj meg, hogy melyik hírt kidobta be.
Dehogy nem, sőt, azt is, hogy miért volt neked ez fontos.
Nekem, amikor így próbáltam visszabogarászni, hogy 2024-ben mi olyan hírek voltak, amire így emlékszem, hogy így nem tudom, nem csak annyi volt, hogy egy ilyen 5 percig rúgóztam rajta, hanem így aktívan foglalkoztatott utána. Szerintem ez a hír, ez jól egy ilyen kis csomagba foglalja, mert ez egy ilyen átfogó probléma, ami engem kicsit idegesít, de ez a mobilfoxosoknak ez az aktivitása, hogy ti mentek a Deák térre, és akkor már nem tudom, ilyen ezreseket szórtak a háztetőről, és engem az ott nagyon-nagyon-nagyon felhúzott, vagy egy picit így arról végül is azért is raktam ki egy sztorit, mert hogy tényleg azt éreztem, hogy ilyen nagyon keveset rugóztunk azon, hogy ez mennyire egy ilyen patkány dolog szerintem, és engem az egyre jobban idegesít, hogy valahogy milyen marketing eszközökhöz nyúlnak tulajdonképpen majd, hogy nem gyerekek, meg ilyen random arcok, nem is csak az, hogy gyerekek, csak hogy valahogy ez a letámadjuk az embert az utcán, belemászunk a pofájába, hülye kérdéseket teszünk fel neki, mert akkor majd azon nagyokat lehet nevetni, nem tudja a gyerek, hogy mibe lesz benne, vagy hogyha tudja, akkor se tudja azt így elhelyezni, hogy az tulajdonképpen most ő itt mit vállal, meg hogy akkor itt most kinek a bizniszének a gyarapodását segíti elő, és szerintem ez már annyira túl lett tolva, hogy ez lassan már beleharaphatna az, aki így jó a saját farkában, mert nem nagyon látom, hogy ez így menne valamerre.
Ez egy kibaszott disztópia szerintem amúgy. Egyrészt ez az ilyen újrakasztosodás kb., hogy vagyunk mi, van egy csomó pénzünk, és megetetünk titeket annak a pénzünknek egy részével, ti meg úgy zabáljátok, mintha nem tudom mi lenne. És így nyilván nem azokat a gyerekeket fogom elítélni, aki 1000 forint miatt kimegy az utcára, annak valószínűleg oka van, hogy 1000 forint miatt kimegy az utcára, amivel meg empatizálni tudok. Szóval,
mondjuk én nem, bár nem tudom.
Nyilván nem feltétlenül lehet, hogy ez alsó osztályból ilyen emberek, igen. Csak hogy inkább ennek a szimbolikus értéke, hogy akkor vagyunk mi, akik tele vannak, és akkor osztunk nektek, és akkor cserébe megveszik a hűségeteket kvázi, vagy az ilyen márka a hűséget.
Ez konkrétan a közösség építést célozza, és olyan szinten közösség romboló, az a tényleg, hogy mit tudod is, egy cseretben Black Mirror jelenet, ahol szaros ezreseken már bocsánat, egymást tapossák emberek. Igen. Mert konkrétan tényleg ez ingyen pénzélmény, tök mindegy, amúgy lehetnek tényleg 10 000-esek is valószínűleg, nem ez a lényeg. És ráadásul tőled abban az országban, ahol most jelenleg albérletet alig tudsz kivenni, lakástulajdonod, vagy lesz életedbe, vagy nem. A forint lassan összefossa magát még egyszer, mint 2 évvel ezelőtt. Szóval ja, igen, ebben a kontextusban különösen izgalmas ez.
De úgy valahol ez ilyen tök provokáló is, hogy pénzt dobálunk, érted? Mármint, hogy szóval ilyen, na mindegy.
Hát meg ez a baj, hogy ez a reflektálatlanság, hogy mint hogy te ezeknek az embereknek azt érzed, hogy ezeknek fogalmuk nincs róla azokra, amiket most felsoroltál.
Vagy van csak leszarják.
Vagy van is leszarják. Olyan embereket magasztalunk fel, akik ezt így teljesen leszarják. Szerintem nagyon aggasztó.
Azon túl, hogy ez tényleg pokoli és disztópikus, azon túl tényleg felhívja szerintem a figyelmet arra, hogy mi fér bele a marketingbe és mi nem. És azon gondolkodtam el, hogy te például mondjuk hogy az életednek vagy a munkaidődnek hány százalékát tudod arra fordítani, hogy zenét csinál, és hány százalékát arra, hogy egy rentábilis vállalkozást tudjál üzemeltetni?
Hát, szerintem amiatt valószínűleg egészségesen, vagy most én úgy érzem, hogy egészségesen, hogy mindegyik, tehát hogyha tulajdonképpen a vállalkozásom, most a ruhamárka is ez, de most nem is arról beszélek, de hogy a vállalkozásaim, vagy amiket csinálok, azok mind tulajdonképpen a személyemre épülnek, meg a személyemből mennek. És szóval magamra nem akarok úgy gondolni, mint egy termék, mert az valószínűleg egy ilyen egészségtelenebb formája lenne ennek. Azt elfogadom, hogy sokan ettől függetlenül még engem egy terméknek látnak, de magamnak azért még igyekszem ezt megtartani, hogy én csak így csinálok dolgokat, tudod. És akkor ennyi.
Ja, de nem is azért, mert hogy csak itt ez az etikus reklám, meg ez a etikusan működtetett dolog, ezt tudod, hogy tovább visszük, akkor egy kicsit elviszod, hogy van-e olyan, vagy létezik-e olyan, mint hogy etikus kapitalizmus. Ezt most azért mondom, mert most anélkül, hogy kéretlen ingyen reklámot csinálnék a ruhamárkádnak, hogy abban nekem egy nagyon érdekes kísérlet, vagy nagyon izgalmasan hangzik, hogy ahogy, ha jól értem, akkor itt ez csak és kizárólag Magyarországon gyártjátok, csak és kizárólag helyi módon, már lehet.
Nem teljesen, igaz. Hát a olyan szinten készül itthon, hogy amit lehetséges itthon csináltatni, azt itthon csinálunk. Tehát a tervezési folyamatok, nagyon sok anyagbeszerzés, a varrónők, a varrodák, azok itthon működnek. De hogy mit tudom én, van tök sok olyan anyag, meg tök sok olyan cucc, amit egyszerűen konkrétan nem tudunk itthon előállítani, meg itthon beszerezni. Meg vannak olyan termékek, amiknek egyszerűen nem vállalják itthon az összevarrását, vagy az előállítását, mert hogy ez így konkrétan felzabálta a magyar textilipart, szerintem az utóbbi pár évben vagy évtizedben felzabálták a nagy márkák, meg a nagy gyártók, És hogy így, hogyha én nagyon pici mennyiségben akarok valamit gyártani, akkor konkrétan így egyre inkább az van, hogy ezek így visszapattannak, és nagyon nehéz ezeket úgy megcsinálni. Úgyhogy nem teljesen, de azért a gyökere, meg amit meg tudunk csinálni, az itthon, igen.
Ez is olyan érdekes, hogy így nagyon rászoktunk arra, hogy mennyibe kerül mondjuk egy póló, vagy egy farmer, vagy egy nem tudom micsoda, és ezeket nyilván ébérért dolgoztatják az embereket mindenféle kelet-ázsiai országokban, és megszoktuk, hogy ez ennyibe kerül, és olyan minőségű, amilyen. És amikor megláttam a te márkádat, akkor meg azt láttam, hogy kurva drága, szóval érted, megfizethetetlen, de hogy ennyibe kerül? Hogyha valaminek kisebb a környezeti lábnyoma, hogyha valójában abban az országban pörgeti a GDP-t, amiben előállítják, és feltételezem, hogy nem rohadt le rólad fél év múlva.
Igen. Ennyibe. Ennyibe. Tehát, hogy ezen tényleg nem tudok sajnos mit szépíteni, mert hogy 100 000 én megértem, hogyha valaki inkább C-Hundába vesz terméket, csak hogy én nem...
Nem, hát rohadtul nem az ő... Azt is mondanám, hogy nem is az ő döntésük, hanem az ő választásuk. Hát értelem, aki mondjuk minimál béren van, az értelemszerűen jobb esetben a C-Hundás izét fogja megvenni. Inkább az érdekes, hogy ennyibe kerül mondjuk, mit tudom én, 100 000 forint egy jacky, vagy valami ilyesmi?
Aha, hát akkor ő 100 000.
Egy bőr jacky, de hogy az egy...
Ha körül.
Jó, oké, mindegy. De hogy azt én el tudom képzelni, hogy nem. Mi van?
Igen, ennyi. Hát akkor ő bazdmeg. Úgy mondom, feljebb kerekítjük, szóval igen.
Figy, hogyha azt mondod nekem, és ezt elhiszem, hogy kizsákmányolás mentesen ennyibe kerül egy ilyen cucc, akkor az nekem arra...
Én ha eladok 170 000 forintért egy jackit, amit szerencsére el is adunk, akkor én nagyjából minden jackin bukok egy ilyen 50 000 forintot. Tehát,
hogy
a 150 000 forintos jackért én azért olyan szinten kardoskodtam azokkal a srácokkal, meg azokkal az emberekkel, akikkel csináljuk amúgy ezt a bogát, hogy 150 000 forintnál egyszerűen nem... Tehát én alapból ilyen, nem tudom, ilyen 100 000 környékén szerettem volna belőni, de hogy tulajdonképpen tényleg annyira sokba került ezt a kabátot itthon előállítani, ezek között a körülmények között, meg ezekkel a minőségekkel, hogy egyszerűen, hogyha el is adok minden kabátot, én azzal akkor se tudok kijönni pluszba. Szóval igen, nagyon-nagyon-nagyon drága.
Hát csak ezt mondom, hogy akkor meg, és ehhez képest olyan fizetések vannak meg minimálbér ebbe az országban, amilyen, igen, és akkor ebből látszik az, hogy pedig egy jacky ennyibe kerülne.
Igen,
szóval, hogy
igen.
Miről beszélgetünk? Sértés, ez nem fizetés, meg bér.
Azt kerül kevesebben, aminél ki van véve az ember tulajdonképpen a folyamatból. Tehát ahol már minden gépiesítve van, meg minden egy ilyen kizsákmányoló rendszerben működik, ott persze, ahhoz ezek filléresebb dolgok, de hogyha visszavezetjük ezekre a tagokra, nem tudom, például a mobiltelefontokokra, vagy nem tudom, akár cipőkre, hogy azokon valahogy ezekkel a fajta marketing tevékenységekkel én azt látom, hogy ez pont így elnyomja azt, hogy nem tudom, fogalmas is, mennyire árulják ezek a srácok a telefontokjaikat, gondolom ilyen 1000, 2000, 3000, 4000 forintok, nem tudom, de hát abban is biztos vagyok, hogy azt a telefontokat 50 forintból kerül előállítani. És hogy nyilván egy ilyen vállalkozásnál az van, hogy könnyű rentábilis dolgot csinálni, hogyha tulajdonképpen szartatsz. Már bocsánat, lehet fúrójóz a telefontok, de hát most bazdmeg.
Ki bontana ki még egy ajándékot? Szívem.
Nem sorba?
Jó, miért tesz?
Jó,
miért?
Én már nagyon ügyetlen vagyok. Bocsánat, ez szétékom. Hagyjad!
Hagyjad! Na ez mostantól... Lennem rohadó.
Egyébként megy a szethez. Nagyon rendben.
Az rendesen jó volt.
De egész rednek lettél.
Éreztem, valami. Hogy ez lesz, és felöltöztem hozzá.
Nem semmi.
Ez melyik hír?
Na hát ez a kérdés.
Te küldtél valami?
Nem, szerintem juhásznak a hajzért.
Nem, mert te mondtad, hogy a forma vacsorázgatott a Zuckerberggel, nem?
Jaj, azt küldtem.
Igen, igen. Aha. Te voltál olyan, és ezért én tök adom, hogy neked az egy saját cikkeidet küldted, és szerintem...
Azért, mert...
Hát,
azért
elmagyarázom.
Újságírói szolidaritásra
belefér. Azért elmagyarázom. Mert amióta írok...
Anyá rajta a sokkal közben mondja.
Amióta írok híreket, azóta sajnos nagyon keveset olvasok híreket.
Aha, igen.
Kibaszottul kiégek abban, hogy írom a híreket. És így amellett még olvasni is őket, az így elég necces, és általában azokat olvasom el, amit mondjuk átveszek.
Aha.
És hát sajnos, nem sajnos, igen, így ezek jutottak eszembe, vagy így konkrétan rámentem a saját szerzői oldalamra, és ott néztem szintén.
Jó, ott nem baj.
De azért, mert azokat ismerem, meg azokkal foglalkoztam.
Meg azok egy ilyen keretbe foglalják az évet, nem?
Igen,
mert hogy elistájolnak, hogy mik voltak még ott.
Igen, mert hogyha folyamatosan írod a híreket, akkor valójában...
Mely vetted le?
Nem is tudom. Zuckerberg aki ugye az előző választások idején még nagyon nagy Trump kritikus volt, és elég nagy beefbe volt vele is, meg Elon Musk-kal is korábban. Most együtt vacsorázott Trump-al, és állítólag nagyon szívélyes hangulatú volt a vacsora, nagyon jól érezték magukat, és készek együtt dolgozni, ami számomra felettébb érdekes volt abból a szempontból, hogy hát, hogy a politikai hitvallása valakinek, az milyen könnyen megvehető, és hogy olyan emberek, akik igazából, akiknél a legnagyobb hatalom van így a világon, azok egy ilyen háladási vacsorával oldják fel a konfliktusaikat, és az olyan konfliktusok, amik minket elég rendesen érintenek, uh-huh. és jelenleg nem is feltétlenül jó irányba, amit én aggasztónak találtam. Ja.
Nagyon
és nagyon aggasztónak találtam abból a szempontból, hogy oké, hogy van egy Elon Musk, aki egy büdös gyökér.
Köszönöm. És valaki.
Aki egy büdös gyökér, és nem tudom, és nyalja a Trump seggét. Oké, az a csávó az már nagyon rég leírta magát, szóval, hogy így oké. De, és nyilván az nem azért, mert Zuckerberg, azért rá ilyen őrangyalként gondoltam. És szomorúnak tartom, mert mégis ezek az emberek a legnagyobb hatalmú arcok a világon. És ha még ők se, nekik sincs meg az a kurázsja, hogy kiálljanak bizonyos emberi értékek mellett, vagy bizonyos emberi értékek eltiprása ellen, akkor az nagyon aggasztó tendencia.
Hát azért, mert eltűnnek ezek a, vagy szerintem én azt úgy képzelem, hogy eltűnnek kb. Az ilyen látótérből náluk az emberi értékek.
Peti, nekem ez a ember és hatalom, mint találkozás, és utána, hogy hogyan viszonyul a hatalommal bíró ember a kis emberhez, vagy a nem hatalommal bíró emberhez, ez egy ilyen rohadt nagy feladat szerintem. Egyébként még állampolgárként is belegondolni ebbe, hogy valamennyire rá tudja érezni az ember, hogy miben van a Zuckerberg, amikor ezek a szarokat csinálja, de neked meg ez a szakmád. Te játszottál egy földesurat, egy bátor nevű földesurat, aki hát egy születési előjogánál fogva hatalommal bíró ember, aki ráadásul a hatalmat nem nagyon élvezi, azt hiszem, vagy nem tudom. Tudsz táplálkozni ezekből a jelenkori példákból, vagy hogyan találod meg ilyenkor a karaktert?
Hát természetesen igen, meg szerintem nyilván ezek a történelmi dolgok, azért ezt már általános iskolában is megtanultuk, meg gimnáziumban, hogy ismétlődnek folyamatosan, vagy hogy én azt gondolom, hogy azért ez egy ismétlődő tendencia így a világban. És azért elsődleges szempontból nálam ez nem arról szól, hogy figyelem azt, hogy Trump és Elon Musk milyen kapcsolatot ápol egymással, vagy hogy bármilyen nagy politikus milyen kapcsolatot ápol, vagy ápol üzletemberekkel, hanem elsősorban magamból próbálok mindig meríteni, vagy az én személyiségemből, vagy abból, hogy milyen, vagy mi lenne, ha én egy ilyen pozícióba kerülnék, vagy mi lenne, ha én egy ilyen földesúr lennék, vagy egy fejedelem. Meg nyilván valahol megkeresni a csávónak az igazságát ebben a dologban, és abban a szempontból legalábbis a Murici regény szerint van igazsága, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen apátlan, anyátlan, elnyomott kisfiú volt, akire soha senki nem figyelt oda, és meg akarta mutatni, hogy mekkora a fasza. Vagy hogy így most így nagyon vulgárisan.
Átvittés szó szerinti formában is.
Igen. De nyilvánvalóan, tehát a mindennapi életünkből, az aktuál politikából, az amerikai politikából, európaiból, magyar politikából, ezekből mind lehet építkezni, meg mindenre vannak példák, és nagyon jól bele lehet csempészni egy-egy ilyen volumenű dologba. De a Bátorinál inkább én saját magamra próbáltam hagyatkozni, a rendezőre, meg arra, amit Móricz leírt, mert azért Móricz is, hát azért ő is, tehát ugye ki voltak ott színezve dolgok a Bátorival kapcsolatban.
Te hogyan viszonyultál ehhez, hogy ezek nyilván ilyen a sereg is, meg a tündérkert is, most jelenleg államilag NER által dotált csúcsprodukciók, amik olyan milliárdokat kapnak, amit más produkciók nem kapnak. Te hogy voltál ezzel? Téged érte emiatt bármifajta backlash, vagy nem tudom, hogy a szakma, az emberek hogyan tekintenek erre a dologra? Hogy vagy te ezzel?
Hát egyszer, amikor kiderült, hogy én játszom Bátorit, akkor nem fogom mondani a nevét, de egyszer egy előadás előtt megkérdezte tőlem az egyik kollégám, aki folyamatosan fröcsög Facebookon, te fideszes vagy? Az azért, mert én voltam Bátori Gábor, mondtam, hogy bro, adjál már.
Igen.
A Bátorival kapcsolatban ott, én ilyen dolgokon egyáltalán nem gondolkoztam. Ott, az egyetlen egy dolog volt a szem előtt végig. Ki ne akarná eljátszani Bátori Gábort 24 évesen. Aztán nyilvánvalóan az is, hogy kik a színészek, akik benne vannak, kiktől lehet tanulni, mekkora giga volumenű, vagy hát azért annyira nem egy giga volumenű produkció volt.
Ez több mint 3 milliárd rámen.
Igen, de hogy
történelmi filmben úgy nem sok.
Ja, de... ja, tehát hogy ehhez képest mondom, ja. Hogy így is nagyon sok kompromisszumot kellett kötni a forgatáson. Nyilván nem nekem, hanem azoknak, akik gyártották, meg a rendezőnek, meg stb. Szóval hogy az elsődleges gondolatom az ez volt ezekkel kapcsolatban. A seregben ott...
Abba benne vagy?
Aha.
Azt is tudtam, az meg.
De írtam is.
Igen.
Aha, csak egy csomó mindent kivágtak, vagy nem tudom, mert nagyon pici volt alapból a szerep. Igazából én ezeket a lehetőségeket megpróbálom soha nem politikai oldalról, politikai oldalról nézni, mert ha politikai oldalról néznék mindent, akkor nem tudom, akkor megyek pékségbe dolgozni, vagy mit tudom én.
Jobb esetben, jó. Nem a színészen kell leverni azt, hogy milyen rendszerben kényszerű dolgozni. De akkor még ott van a másik lábban, hogy mondd azt, hogy a kikkel dolgozhatok, mit a minőség. Szóval, hogy ez is olyan zavarba ejtő nekem, hogy most akármit mondunk, meg akármilyen jó fejek vagyunk, csomó pénz elmegy, és nem lesz Magyar Trónok harca a Tündérkertből, pedig én nekem nagyon nagy, nagyon kíváncsi voltam, rohadt nagy reményeim voltak vele kapcsolatban, már csak azért is, mert szerintem a múlt feldolgozása ennek az országnak borzasztó gyerekcipőben jár, és ez egy nagyon-nagyon fontos téma. És jobban megérdemelné ezt a dolgot annál, mint hogy például a Tündérkertben 19. században kialakult nemzetfogalom mentén dumáljunk dolgokról. Szóval, hogy ott neki is olyan dolgok vannak a szádba írva, amiket így nem hangozhattak volna el. Ja. Az ország, a haza, a magyarsága, nem tudom. Nem ilyen típusú konfliktusok voltak ugye akkori korban.
Nem, de viszont ez a része, amiről beszélsz, ez nem meg a film, meg nem Tasnádi, meg nem Bereményi, akik ezt átítettek, hanem ez Móricz.
Aha.
Tehát, hogy ezért is mondtam...
A romantikus nemzetkép, aki a saját korából beleírta az szájába is, a dolgokat.
Hogy egy csomó minden, amiről most beszélsz, az az Erdély trilógiából van átemelve. Aha. Ami nagyon sarkalatos változtatás lett, vagy ami elég sarkalatos változtatás az Erdély trilógiához képest, az, hogy sokkal több női karakter van beleírva a sorozatba. De amúgy érdemes elolvasni legalább a Tündérkertet.
A kérdésem az, hogy van-e hiányérzeted abban, hogy kurva fiatalon kurva jó lehetőséget kaptál, ami szerintem nem csak szerepként kurva jó lehetőség, hanem tényleg ennek az országnak, meg az országnak a filmiparának egy nagyon jó lehetőség, hogy tudunk gondolkodni akár a Bátoriakról, amilyen közös múltunk. Marad benned hiányérzet, miután ez a produkció elkészült?
Hát személyes dolgokból abszolút, tehát értem, hogy mire akarsz célozni, vagy hogy értem, hogy mit akarsz kérdezni, de először azt mondom, hogy a személyes dolgokból abszolút mindig azt gondolom, hogy sokkal kifinomultabban is meg lehetett volna a részemről csinálni bizonyos dolgokat. Sokkal jobban átgondolhattam volna bizonyos dolgokat, hogy mit csinálok ebben a sorozatban.
Te kurva jó voltál benne, most nem azért.
De ezek személyes, és ezt szerintem a kérdésed hozzátartozik, hogy soha nem gondolom azt, hogy az meg, ez igen, le jó nézni magamat, tudod. Szóval, hogy ebben igen, én azt sajnálom, és ez valahol szerintem politikai dolog, hogyha azt látják az emberek, hogy mondjuk nem tudom, meg a Fény gyártott egy produkciót, akkor én most csak a Tündérkertről beszélek, akkor már azért se kezdem el megnézni, vagy már azért se nézem meg, mert a Megafilm gyártotta ezt a produkciót. Közben lehet, hogy tud olyan értéket képviselni, vagy lehet, hogy vannak benne olyan dolgok, ami esetleg őt is érdekelni, vagy még adott esetben azt is mondja, hogy tetszik neki. Akkor próbáltam nem úgy olvasni, hogy nem tudom, mondjuk nem a 444-et, a Telexet, az Origót és a nem tudom micsodát olvasni ezzel kapcsolatban, hanem vannak ilyen tök jó független filmes blogok. Nem is tudom már mi a neve, de megtaláltam egy pár ilyet.
Hetedik sor közepe, ilyesmi?
Aha, vannak, igen, igen, például az. És hogy így tök érdekes volt, hogy ilyen, ilyen maszekba filmértő emberek, meg ezen, nem tudom, hogy elkezdtek róla beszélgetni. Uh-huh. És nem az volt, hogy ez bazd meg szar azért, mert a nem tudom ki csinálta, és amúgy is hogy beszélnek benne, meg nem tudom, meg volt olyan tavaly december 24-én, hajnali fél egykor rám írt egy öreg asszony, hogy ne rágjam a körmemet, tudod, meg ilyenek, szóval a, nem tudom, a Facebookon ilyen engedélykérésekben volt, hogy ne rágja a körmét fiatalember, nagyon undorítóan nézik.
A kamerán látszott,
hogy látszott a kamerán, hogy rágtuk, és nem írtam neki vissza, de amúgy az hogy a pátor, hogy miért ne rághatta volna a körmet. Na mindegy, de nem rágom a körmet elég régóta.
De ezt mondom, hogy kurva nehéz színészként működni, mert ilyen típusú kontextusokat kap még egyébként akármilyen alkotás is, amit dolgozom. Kinyitsz cserébe egy ajándékot?
Ki? De melyik?
Te.
Nagyon-nagyon nagy.
Ha vagy ilyen tesó, hát most azért... Ezt majd elmondani.
Ezt a szép
dobozom. Ajánl a doboz. Ú, de nehéz.
Cibő.
Oh.
Aha.
Jég.
Dupla. Hát ez az, valószínűleg az a globális felmelegedéssel kapcsolatban van.
Talán ez egy ilyen performatívabb ajándék, igen.
Nagyon magás.
Amúgy nagyon
kemény. Jól van.
Remélem 60-szor ennyi ég volt benne, tudod csak.
Hát valószínű azért olvat már egy kicsit. Szóval igen, ez a te híred.
Igen. Bevallom, hogy ezt a hírt egy ilyen átfogó, vagy ilyen a probléma általánossága miatt küldtem, szóval hogy rengeteg ilyen cikk születik hetente, havonta, évente. Engem ez nagyon aggaszt, a globális felmelegedés is, meg az, hogy így, ahogy megy tönkre így a bolygó alattunk, meg ahogy minden így megy tönkre, meg itt is háború van, ott is háború van, éheznek az emberek, nem lehet megmaradni nyáron, és ebből az egészből, ami miatt engem ez megérint, ez a téma, vagy ami miatt azt érzem, hogy így kihatással van rám mentálisan, az az én jövőképen, vagy a tervezhetetlenség, vagy nem tudom, itt beszéltünk ingatlanvásárlásról még a forgatás előtt, meg ilyesmi, és van bennem egy olyan érzés így az egész életemmel kapcsolatban, hogy nincsen motivációm arra, hogy mármint most már nincsen belső motivációm arra, hogy mondjuk ingatlant vásároljak. Azért, mert azt gondolom, hogy ha én ingatlant vásárolnék, vagy szeretnék ingatlant vásárolni, akkor az valahol egy befektetés a jövőbe, befektetés a saját gyerekeim jövőjébe, és nem vagyok benne biztos, hogy lesz gyerekem, bár szeretnék, de nem tudom, hogy felelős döntés-e gyereket csinálni 2024-ben erre a világra.
Na, idén tervezed?
Jövőre.
Már nincs olyan sok időt.
Hát még egy pár, jön a karácsony.
Tudod, 2025-ben már igen?
Igen.
Nem, bocsánat, igen.
Vagy mondjuk venni egy lakást, és akkor nem tudom, valamennyi önerőt összeszedni, fizetni a hiteleket, nem tudom, 10-15 évig, és aztán az enyém lesz a lakás, de hogy így miért fizessem a hiteleket, vagy miért szorongjak azon folyamatosan, hogy hitelt kell fizetnem, amikor szorongás nélkül albérletet is tudok fizetni, és miért gürcöljek ezekért a dolgokért, amikor ilyen teljesen kilátástalan a világ. Tudom.
Szerintem ez az izéről szól, nem?
Vagy
szerintem ez valahol, amit most mondtál, hogy szerintem valahol konkrétan a szorongásokról szól.
Persze.
Tehát, hogy ez nem is az, hogy...
De közben, például, amikor kitört itt Ukrajnában a háború, meg nem tudom, akkor így, hú, bazd meg, itt is mindjárt háború lesz, nem tudom. Két nap múlva mentem okmányirodába 10 évre útlevelet csináltatni, meg utaztunk ki Bécsbe, és akkor azt néztem, hogy Hegyeshalomnál megy át a vonat, és akkor azt néztem, hogy Hegyeshalomnál megállott, 10 év lecsatolják az első kocsit, átszed a másikat, és hogyha el tudok jutni még valahogy Hegyeshalomig, akkor simán a Simmentén át lehet sétálni Ausztriába. Szóval ilyeneket néztem, tudod?
Most szerintem ezt mindenki átérzi, pláne amikor tényleg itt közvetlen környezetünkbe kirobbant egy háború, hogy valahogy mindenki elkezdte ezt így majd, hogy nem már a saját bőrén is megérezni, hogy ez milyen szintű szorongással jár, hogy mennyire az van, hogy tulajdonképpen te tervezhetsz, de azt azért nagyon-nagyon-nagyon könnyen kihúzhatják alólad azt a talajt. Ja. És ugye szerintem csak ez az érdekes, hogy ugye ez eddig is így volt, tehát eddig is az volt, hogy tulajdonképpen azért nagyon régóta szarban van a bolygó, meg azért nagyon régóta tudjuk azt, hogy nem éppen javuló tendenciákat mutatunk ezen a téren, és hogy abban a pillanatban, amikor ezek már egy fokkal közelebb jöttek hozzánk, akkor egyből inkább kiakadt az amplitúdó, hogy úristen, bazd meg, hát minek tervezzek bármit, mi van, hogyha két év múlva tulajdonképpen jönnek a tankok, aztán szépen nem tudom, vagy tényleg az van, hogy két év múlva már olyan kurva meleg van a városba, hogy egyszerűen veszel itt egy lakást, hogy akkor de fizeted az albérletet, fizeted a hitelt.
Hát vagy Afrikában, meg Szaúd-Arábiában lesz.
Meg szerintem tökre, a mi generációnk tökre nem ebbe szocializálódott bele. Volt egy generáció, a nagyszüleink, vagy talán a dédszüleink, aki ugye első világháború, második világháború, stb. És utána azért jött egy időszak, amikor a szüleink nőttek fel, hogy így ezek a kérdések annyira nem voltak kardinálisak, hogy most nem tudom, ételjegyért kell venni.
Volt egy erős jövőkép.
Igen, volt egy erős jövőkép. És most ugye felnőtt az a generáció, és most van a mi generációnk, és minket most már mi ebben növünk fel, hogy tökre érintenek minket ezek a globális problémák. Nyilván a szüleinek is voltak problémái, és a többi, de más jellegű problémái, mint a mi problémáink, és ez nem tudom, ez egy ilyen mindenféle egzisztenciális, minden szorongást jelent egyszerre nekem.
Igen, nekem az a kérdés ezzel, hogy kapcsolatban, hogy a szorongás olyan jó kifejezése, vagy nem tudom, valahogy jó kifejezés, de az jut eszembe, hogy a dédanyám mondta egyszer anyámnak, mindig mondta a dédi, hogy jaj, Ildikó, nektek olyan rossz, jaj, én úgy sajnálok benneteket, jaj, de nehéz, jaj, de... És anyám már idő után kiakadt, hogy dédi, bazd meg, végig tetszett élni két világháborút, egy 56-ot, meg egy rendszerváltást, ne legyen már olyan rossz nekünk, vagy mit tudom én. És akkor mondta a dédanyám, hogy hát de az könnyű volt, akkor féltünk, túl kellett élni. Most meg mit csinálsz? Most meg rettegsz. És nem tudod, hogy hogyan éljél túl. És ezt akarom mondani, vagy kérdezni, hogy igen, hogy valahol a szorongás a jövőtől, az egy dolog. De ugyanakkor meg a szorongás, az tárgy nélküli félelem gyakorlatilag. Márpedig itt nagyon jól megtalálható, hogy mi a tárgya a félelemnek. Szóval, hogy igazából hogy összerakja az ember a matekot, hogy hoppá, globális különbségek anyagi értelemben borzasztó nagyot nőnek, hoppá, kizsákmányoltuk a globális délnek nevezett posztgyarmati szegényebb részét a bolygónak, hoppá, melegszik fel a hőmérséklet, hoppá, hol vannak a jégsapkák, hoppá, háborúk törnek ki Európa. Szóval ezek nagyon konkrét dolgok, amik nagyon itt vannak, és nem tudom, hogy ez félelem, szorongás, egy tök jogos meglátás, vagy egy elbírhatatlan teher, amit így a 21. századok ránk, és még csinálja a gyereket, meg legyen boldog is. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel?
Nekem az amúgy inkább szorongás. Szóval, hogy abban igazad van, hogy azért nem nehéz ezeket a konkrétumokat megtalálni, hogy mitől lehet amúgy parázni. De hogy nekem ez a fejemben, ez inkább egy ilyen massza. És nekem a fő félelmem az, hogy mi van, hogyha nagyon felgyorsul ezeknek a lehetőségeknek a korlátozása. Szóval nem is arra gondolok, hogyha így nem tudom, valami nagyon katasztrofális történik, mint mondjuk akkor egy háború sújtja Magyarországot, hanem inkább tényleg arra gondolok, hogy mi van, hogyha neki sokkal kevesebb lehetősége lesz bármit csinálni, mint nekem volt. És hogy tudod, hogy nem az van, hogy akkor emiatt nem akarok gyereket, hanem inkább az van, hogy én már előre sajnálom a gyerekemet, vagy valahogy előre már így rossz érzésem van emiatt, hogy valahogy nem kapja már meg azokat a dolgokat, amik nekünk még tök alapok voltak, és hogy ez egy picit így inkább elszomorít, meg rám rak egy ilyen kilátástalanságot, mert érted, ezeket én nem tudom becsatornázni, mert folyamatosan történik valami új dolog, amitől lehet parázni. Tehát, hogy nem az van, hogy tulajdonképpen amik történtek az elmúlt években, azokat így nem éltük túl, meg hogy azokat így nagyon hanem inkább minden nyomott ránk egy ilyen pecsétet, hogy hát amikor már annyira elkényelmesedtél, és eszedbe nem jutott volna, hogy ez itt lesz, akkor hirtelen jött ez, és akkor ez meg ezt váltotta ki belőled, amit fogalmad nem volt, hogy ezt tudja belőled kiváltani.
Közben mondjuk az is benne van, hogy ez a háború földrajzilag van közel, de az a határ az egy nagyon-nagyon vastag határ, sokkal vastagabb,
mint más
országokkal is.
De nekem mondjuk olyan szempontból közel van, hogy érted, nekem azért nagyon masszív emlékem gyerekkoromból, hogy anyám, mikor járunk át tankolni Ukrajnában, meg úgy érsz, hogy lehetett tankolni. Tehát, hogy nekem ez...
Jó cigit, Ukrajna.
Meg jó cigit, igen. Tehát, hogy nekem ez nagyon megvan, hogy megyünk át a határon, és az első benzinkúton televerik a kocsikat, meg a kannákat, meg nem tudom, és meg a piacra megyünk törökmézzel, meg faszom tudja, és hogy ez egy ilyen havi két, havi két,
Adjad!
De hogy egy ilyen masszától félek.
Hát igen. Meg az, hogy érted, tehát ja, racionálisan tudod, hogy mi van, vagy tudod, hogy mi a helyzet, de érted, amikor február nem tudom, hanyadikán tört, 14-én, 13-án, nem tudom, emlékszem, amikor felkeltem, vagy 24-én, felkeltem, és tudod, nem, most kitört a háború, nem tudom.
Egy kicsit ettől is ízélek, hogy most akkor vajon mindenhez ilyen könnyen hozzászokok? Mert egyre inkább azt érzem, hogy így fogy el bennem ez a képesség, hogy így hozzászokjak dolgokhoz. Hogy egyre jobban ürül ki ez a pohár, és egyre inkább azt érzem, hogy bazeg egy ponton ott leszek, hogy hát ez éhetetlen, bazeg ez az élet, vagy
miért? Ez milyen érdekes, amit mondasz. Vagy csak az érdekel annyi, hogy a különböző 19. századi világmegváltó ideológiáknak a változás elmélete az kicsit ez volt, hogy telik a pohár a sok szarságtól. És akkor majd kijön a forradalom, és a forradalom hogy megold mindent. De amit mondasz, azt szerintem rohadt pontos, hogy nem telik a pohár, hanem fogy. És nem a forradalom van a végén, hanem vagy a nihil, vagy az öngyilkosság, vagy nem boldog karácsa. Érted?
Ja. Nagyon nyomasztó, és igazából ez az egyetlen dolog, amit megtanulsz, hogy igazából megtanulsz nem bűntudatot érezni azért, mert néha nem vagy szarul, vagy hogy néha nem félsz. Tehát, hogy így megtanulsz együtt élni azzal, hogy ezt az életet így muszáj leélni, és így élvezni valahol. És ez
meg megtalálni, nehéz. Nem amiért jó ezt élvezni. Szóval ezt inkább ez, hogy nem is az, hogy muszáj, hanem hogy azért egy kicsit erőltetni kell ezt magadra, nem? Egy fokkal nehezebb ez a terep, hogy így megtaláld, hogy amúgy bazeg élni nagyon jó, meg amúgy csodálatos dolgok vannak, meg csodálatosak, hogy vagyunk, meg csodálatos ez az egész, meg csodálatos minden, faszom tudja, de hogy...
És mi az, amit találtok? Mi az, ami még tud, hogy a jövőbe vetett hitet kialakítani bennetek?
Ami pozitív?
Amiért érdemes élni, igen.
Hát kulturális értékteremtés, szerelem.
Bont ezt akartad, barátság. Hogy költők társaságát játszottunk, és abban mondja a Bányai Kelemen Barna, hogy amiért érdemes, szerelem, szenvedély, és ezek talán.
Nekem amúgy nekem az utóbbi pár évben, és ez ilyen fura dolog volt, mert nekem nem volt ennyire erős ilyen természethez való vonzódásom, de az nekem így nagyon megerősödött az utóbbi időszakban, meg nem tudom, szerintem kicsit ki is gyilkolták ezek, amikről beszélünk, ezek az ingerek az agyamat, és valahogy elkezdtem, hogy az életre próbálok figyelni. Arra próbálok figyelni.
Információ technológiát muszáj redukálni, gyerekek. Nagyon fontos. Ha jól akartok élni, mert
erről azonban csak azóta beszélni a fiúkkal, hogy egyszerűen én összehasonlítani nem tudom, hogy mennyivel jobban érzem magam azokon a napokon, amikor sokkal kevesebb lehetőségem van arra, hogy csak a telefonomat görgessem. Aha. És amikor ezt észreveszem, hogy úristen, én az utóbbi, nem tudom, 3-4 napban sokkal kevésbé vagyok ingerült, sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok, nem tudom, általánosságban sokkal jobban érzem magam, és akkor így nagyjából mindig ugyanaz van, hogy azért már annyi dolgom volt, hogy nem tudtam a telefonomra figyelni, és hogy szóval, hogy szerintem ez viszont egy olyan félelem, amire meg nagyon kell majd figyelni, azt gondolom, amikor már odaérek, hogy majd gyerekem lesz, hogy erre még megtanítsam a gyereket, mert érted, hogyha nekem, aki nem ebbe szocializálódott gyerekként, én ennyire könnyen ráfüggök, meg én nem tudom lerakni azt a kurva telefont, akkor az a gyerek, aki nem tudom, majd jó pár év múlva megszületik, az miket fog kapni? Tehát akkor már mik lesznek? Milyen dopamin?
Van egy ilyen bizodalma, vagy egy ilyen remény sugár, hogy szerintem annyira ciklikusan történnek ezek a dolgok, hogy a migráció már annyira rétegelten megfogalmazta magának azt, hogy szar folyton telefonozni, hogy sokkal tudatosabban neveli majd a gyerekeit, hogy ne telefonozzák szét magukat. Nyilván...
De ez nem egy burok. Én annyira félek ettől, hogy ez egy burok. Hogy ez egy ilyen értelmiségi burok, vagy nem tudom, hogy...
Hát az is, meg egyfelől, meg másfelől, meg az is olyan, hogy már csak a Zuckerbergéknek a tőke erejével kell szembeszállni, akik az ellenkezőjében érdekeltek.
Hát igen.
Ki lesz a szerencsés, aki az este utolsó hírét kiválassza?
Ez mindenképpen ez legyen, nem? Mert az nagy. Súlyos.
Szóval, hát mutatom a versenyzőket, még van. Ez a zöld, meg ez a piros.
Ez súlyos.
Akkor legyen ez.
Aranylabda?
Legyen az aranylabda. Kibontsa.
Ez?
Rodri.
Akkor ezt kibontam én. Ez, kérlek szépen, némiképp kapcsolódik az eddigi témáinkhoz, némiképp nem. Ki az, akinek van tippje, hogy ez...
Hát szerintem ez egy hawaii ananász. Arra tippelek, ami nem nagyon létezik, ez az ananász dolog. Hawaii-n ez egy nagyon vicces dolog, hogy...
Tudod, milyen rohadt nehéz hawaii mörcsöt szerezni Budapesten decemberben? Szóval nem volt jobb ötletem.
A konkrét hír az, ami már volt szó a Mark Zuckerbergről, Zuckerbergről, hogy neki van egy óriási birtok a Maui Hawaii-n. Ez egy olyan birtok, ami eredetileg egyébként nem lehetne arra építkezni, és egyébként egy ilyen borzasztóan védett terület, mert hogy a faszi konkrétan ráépítkezett a láva folyásra, tehát arra a lávára, ami nem tudom, több százezer év volt, az így kiépít.
De egy jó ötletnek tűnt, vagy?
Hát most egy jó ötletnek tűnt, vagy nem, neki jó ötletnek tűnt, mert hogy ott tudta magát így tulajdonképpen a legjobban, több százezer év, nem mindegy. Szóval hogy ő tudta magát tulajdonképpen a legjobban leszigetelni az emberektől, ezt úgy kell elképzelni ezt a birtokot, hogyha elmész előtte, akkor fogalmad nincs arról, hogy ott van bármi, mert olyan, mintha egy esőerdő lenne. Uh-huh. De ahogy ott az esőerdőn egyébként, hogyha átmész, kb. 800 ezer kamerán, akkor ott a végén találsz egy óriási villát, és saját tengerparton a lába folyáson. És hogy ez, amikor ő ezt így megépítette, hát maradjunk annyiban, hogy annyira nem vívta ki a helyieknek a szeretetét az öreg Zuckerberg, hanem inkább ez az ilyen, inkább növelte azt a közhangulatot, hogy fehér ember baszódjon meg, mert ide jön és tulajdonképpen sok jót nekünk nem ad. A hír az maga az, amit kiválasztottam, hogy most egy pár hete a Zuckerberg adományozott 600 ezer dollárt ennek a Maui, a Sziget Foundationnek, ami az ilyen nagyon súlyos housing problémát akarja megoldani. És nekem valahogy azért az a pikantériája szerintem ennek, hogy Mark Zuckerbergnek 600 ezer dollár, az olyan, mint hogyha most ide jönne kint egy hajléktalan, és kérne pénzt, és én adnék neki 5 forintot. Egyszerűen ez már az ilyen bicska nyitogatásnak a teteje, hogy nem is értem, mibe vagytok, de le is szarom, hogy mibe vagytok. És ez tényleg egy olyan dolog, amire azért találunk itthon is példákat, meg találunk világszerte példákat, hogy próbálják az emberek védeni ezeket a természetileg nagyon-nagyon-nagyon fontos területeket, és akkor tulajdonképpen az van, hogy így folyamatosan pattognak fel a hírek, hogy hát ezt az erdőt nem lehetett volna kivágni, de kivágták. És tudom már, hogy már meg se üti az inger küszöbömet, hogy így ezt nem lehetett volna megcsinálni, de megcsinálták. Én meg ülök otthon, így nézem a tévét, bum, tegnap volt még 60 ilyen hír. És hogy ez annyira elkeserítő. Amúgy bazdmeg, ez egy karácsonyi edition, és majd nem sikerült vidámnak lenni.
Ha valaki, akkor te közülünk, te érted meg a legjobban azt, hogy hogyan deformálja az ember személyiségét, a státusz meg a hatalom. Vagy hát nyilván a te esetedben inkább státuszról beszélünk, mint hatalomról, de hogy tudom, hogy dolgozol azon, hogy ne válj egy szaremberré azért, mert sikeres vagy. Vagy azért, mert sok emberre vagy hatással. És akár te is lehetnél kisebb léptékekkel, de olyan szinten ignoráns ezek felé a dolgok felé, hogy a saját gazdagodásodra, vagy a saját vagyonodnak a gyarapítására hidegen, vagy így beleszarja az embereknek az igényeibe, vagy a természetnek az igényeibe, vagy a társadalomnak az igényeibe, és hogy szerinted ez hogyan lehet nem elengedni ezt? Mert szerintem valószínűleg minden ember valószínűleg fiatalon, vannak kivételek, de fiatalon valószínűleg minden ember azt mondja, hogy ő társadalmilag értékes akar lenni, vagy fontos akar lenni, főleg, hogyha értelmiségi, aztán egy ponton ezt így elengedi.
Ja.
És neked nem volt ilyen félelmed, hogy ezt egyszer így elengeded?
Nem.
És mi az?
De elmondom, hogy miért, hogy mik ezek a pontok. Én szerintem két nagyon fontos ilyen pillére van annak, amit én érzem magamon, hogy nem is azt, hogy a földön tud tartani, hanem hogy így meg se fogalmazódik, hogy akkor itt legyen egy elrugaszkodás. Az egyik, hogy én borzasztóan sokat szorongok. Ennek nyilván főként nem örülök, de ebben az esetben szerintem inkább előnyömre válik, hogy nagyon sokat szorongok, és viszonylag sok feldolgozatlan gyerekkori traumám van. És szerintem ezek így inkább abból jönnek, mint amúgy egyszer már ezt még a korábbi közös Miskolci útunkban átbeszéltük, hogy ez az impostor szindróma, ezzel fekszek. És hogy én nem érzem azt, hogy én azért a napjaim 99,9%-ában én nem gondolok magamra úgy, mint egy olyan ember, aki most feltétlenül hatással van emberekre, mert nem tudok úgy gondolni. Undorító, amit csinálsz, Peti, teszed már le azt a szart arról, nagyra azt nézem, hogy a pudingot csinál a izéből, csomagolásból. Na mindegy, szóval, hogy ez az egyik, a másik meg a barátaim.
És nem ezért karácsonyi edisel.
És ezért karácsonyi
edisel. Nem ezt akartam visszahallani.
De tudom, de erre már egy csomót beszéltünk, hogy amúgy szerintem az a support system tud ilyenkor, hát gondolom nem dönteni, de azt szerintem nagyon befolyásoló tud lenni, hogy ott vannak körülötted olyan tagok, meg olyan emberek, meg olyan család, aki azért, akinek a hatása az nem engedi, hogy egyáltalán ilyen dolgok eszedbe jussanak.
A felelősségre vonhatóságodat érezteti veled.
Igen, és ez nem arról szól feltétlenül így.
Hát hogy ez az accountability, nem tudom ezt magyarul, hogy lehet, hogy folyamatosan annak a felelősségével terhel téged, akár egy család, akár egy baráti társaság, hogy
ne áruld el.
Hát nem, a döntéseid azok befolyásolnak másokat.
Hát a morál. Szóval, hogy azért az már egy olyan szint, amiben például az Elon Musk van, meg mondjuk a Zuckerberg, amiben szerintem halandó embernek kurvára nem kéne kerülnie. Tehát, hogy ezzel van főként itt a probléma, hogy elképzelni nem tudjuk. Tehát, hogy persze, nekem van egy ilyen egy ilyen kis kapizsgálásom, hogy ahhoz képest, hogyha mondjuk egy otthon dolgozok, ahhoz, és valami 9-to-5 melót csinálok, ahhoz képest van valamilyen féle, nem tudom, nem hatalom, hanem mit mondtál, ilyen státusz érzetem, de hát az megközelíteni nem tudja ezt. Persze. Amikor tulajdonképpen csettintesz egyet, és világgazdaságokat tudsz így-úgy irányítgatni, mozgatni, ezt csinálni, azt csinálni, és ez valami egészen elképesztő lehet. Szóval én nem gondolom, hogy azért ezt szeret hasonlítani, de közben meg azért én egy picit azt is gondolom, hogy szerintem az Elon Musk, meg mondjuk a Zuckerberg, hogyha ezeket a dolgokat meg tudja tenni, meg hogy ebbe így bele tud állni, akkor azért én azt gondolom, hogy ők azért 15 évesen se éppen olyan tagok voltak, akivel így leülnék sorozni. Hanem inkább olyan tagok voltak, akiket így akarunk meg úgy magyarban.
Te se voltál olyan, akivel szülesen leültem,
csak Amúgy tudom. Igen, és így jöttetek tétel.
Ezért akartam azzal zárni, hogy hát, hogyha mégiscsak van valami pozitív üzenete ennek az adásnak is, hogy mi az, ami megtart titeket, és vajon az a család, ahonnan eljöttetek, és hova már lassan, szerintem benne vagyunk a korban, hogy lassan újat és sajátot, és nem tudom, micsodát csinálunk. Szóval, hogy tudtok még kapcsolódni a gyökereitekhez? Meg milyen módon? Meg mit ad? Meg mi változott esetleg?
Én személy szerint egyre jobban visszatalálok hozzájuk a gyökerekhez. Én azt érzem, hogy nekem egyre fontosabb az, ahonnan érkeztem, és hogy volt ez az ilyen lázadó elfordulás, vagy ez az ilyen... Igazából az a rádöbbenés szülte meg ezt, hogy én attól több vagyok, hogy van egy származásom, vagy attól itt több vagyok, hogy rétegeltebb vagyok, úgymond. És nekem szerencsém van a családommal abszolút, én nyilván most így rossz viselkedés sémákat örököltem tőlük nyilvánvalóan, de hogy egy nagyon ilyen szeretetteljes, meg ilyen szellemileg pezsgő családi környezetben nőttem fel, és ez pont így karácsonykor azért nagyon, nagyon jó így kihangsúlyozni, hogy valakinek ez nem adatik meg, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez egyre több, vagy hogy azok az emberek, akik ezt nem adatik meg, azoknak lesznek olyan lehetőségeik, vagy lesznek olyan közösségek, vagy olyan terek, amikben mondjuk így egy ilyen nem beleszületett családot találhatnak. És szerintem ilyen karácsonykor különösen fontos, hogy beszéljünk ezekről, hogy fontos, hogy támogassuk olyan egyesületeknek a munkáját, akik ilyen tereket megteremtenek. Lásd az utcáról lakásba egyesület, vagy...
Habitat for Humanity például,
igen.
Sokat és a város mindenkié.
Ahhoz, hogy az emberségünk megmaradjon, abban nekünk valószínűleg nagyon fontos egymás.
Peti?
Én
Én azt hiszem, hogy én is mostanában kezdek el visszatalálni haza. Aha. Mármint, hogy így a haza-haza Miskolcra, vagy így a családomhoz. Nekem elég hányattatott volt vagy az egyetemi éveim alatt azért, tehát egyszerűen nagyon keveset tudtam hazajárni, és ez valahogy így tendenciává vált, hogy akkor én nagyon keveset is járok haza. Tehát ilyen karácsonykor. És ez most már, hogy így kezd egy kicsit kiegyensúlyozottabb lenni az életem talán, például egyébként a leszerződés miatt. Én most kezdem el szerintem azt, amit nálad már egyébként régebb óta észlelek, hogy így visszatalálni haza, és az otthoni dolgokat is hasonlóan fontos, és fontos dolognak és prioritásnak kezelni, mint az én saját dolgaimat itt Budapesten. Ott világosodtam meg ezzel az egész barátsággal kapcsolatban, hogy ez valószínűleg tényleg egy életre tud szólni. Amikor ők felköltöztek Pestre, én meg nem tudtam felköltözni akkor még Pestre, és hogy ez megmaradt. Tulajdonképpen, de ezt most a szó legjobb értelmében kell érted, hogy így számon kérhető az ember bizonyos tetteiért, vagy bizonyos cselekedeteiért, és nagyon sokszor szükség is van arra, hogy számon kérjék az embert, és hogyha te egy olyan dolgot csinálsz, ami tudod, hogy az éppen abban a pillanatban nem megfelelő, mit tudom én, akkor igenis el vagy küldve a kurva anyádba.
De akkor úgy értitek, hogy szembesítve vagytok az, hogyha nem önmagatok
nem az
vagytok.
Van, hogy te most nem ki vagy téve a chatből egy hétre, mert izé nem tudom, hanem hogy így szembesítem, hogy figyelj, bro, amúgy ezt csináltad, hogy ez ekkora gyökér.
Ja. Amúgy nekem is most indult el ez a haza visszatalálásom, hanem az utóbbi pár évben. Most is otthon voltam hétvégén, és most is azt éreztem, hogy kimentem a temetőre, és akkor így pont az a, volt egy ilyen pillanatom, amikor ez így nagyon, nagyon megmaradt, vagy erre nagyon kicsit így kívülről, meg így távolabb kezdtem el magamra figyelni, hogy pont ment le a nap, a kisgyerekek ott szaladgáltak ott a susiásba, meg ment mögöttem a kispiros, vagy nem tudom, valami vonat ment ott a temető mellett, és hogy annyira azt éreztem, hogy így üres a fejem, és a szó legjobb értelmében ennek, mert hogy tényleg azt éreztem, hogy ez én vagyok. Aha. Hogy ez vagyok én, hogy itt érzem magam jól, hogy engem ez tölt el ezzel a komfort érzéssel, ami egy borzasztó nagyobb érzés. Tehát nem lehet eléggé kihangsúlyozni, hogy az, hogy én mondjuk mentálisan jól vagyok az év nagy részében, vagy egy kis részében, vagy nem tudom, az mindig annak tudható be, hogy van egy support, van egy ilyen support system körülöttem. Hogyha valami miatt, akkor szerintem emiatt kurva szép amúgy az élet. Meg tényleg én egyre inkább azt érzem, hogy nekem ez az ilyen korai 20-as éveim, vagy nem, a nagyon korai 20-as éveim, meg így ez az ilyen korai egyetemista korszakom, ez nekem egy ilyen nagyon durva ködöt rakott a fejemre ebben a kérdésben, hogy amúgy mi a szép dolog ebben az életben. Mert hogy én folyamatosan azt éreztem, hogy így, hogy hát kurva sokat szorongok, kurva sok dolog van előttem, nagyon sok kilátástalanság, nagyon sokat dolgozok már most. Nem tudom, hogy mi lesz 10 év múlva, nem tudom, hogy mi lesz 5 év múlva. És hogy azt érzem egy picit, hogy mintha most így kezdene az agyam egy picit így megnyugodni. És hogyha lehet ilyet tanácsolni, akkor én tényleg azt tanácsolnám mindenkinek, hogy valahogy próbálja kiírtani az életéből ezeket az ingereket, a dopamint, ezeket az elektronikus ügyeket, és próbáljon valami tényleg kézzelfogható élményeket szerezni, menni ide-oda, csinálni dolgokat, szabadban lenni, hülyeséget csinálni, bármi, csak hogy ezt ne hagyjuk, és hogy amúgy akkor viszont tényleg nagyon szép az élet.
Meséld el azt, nem így képzelted el. A pályikig nem megszokták, nem érnek el. Besüppettem kicsit, pedig jól neveltek fel. Fura, hogy nem értik, de soha nem magyaráztam el. ez is kész. Kicsi szétröppent a család, kicsi szétesett a fiú, ahogy megtalálta magát. De most nagyon furán néz ki, olyan flagma, a pofája nem tanult elég illemet a keresztény kis családba. Vissza-vissza, amikor nem zavar semmi, vissza-vissza, amikor fel akartam nőni. Csak gyere, maradj még, nyomd le a földre, csak gyere, mesélj még, ha mászok, lök le.